Amíg Istennek 10 000 talentummal tartozunk, fele barátaink nekünk csak 100 dénárral adósaink. Elengedi nekünk Isten a sok talentumot, engedjük el mi is a néhány dénárt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén éneklapunkról énekeljük a tanult, átismételt éneket. Tégy Uram engem áldássá, Füle Lajos bácsi dallama, egy szövege mindez. Füle Lajos bácsit itt a Csobánykai gyülekezetben, a régi gyülekezeti tagok ismerhetik, itt volt Csobánkán, ha jól tudom, nyaralója Lajos bácsinak is. Magasztaljuk Urunkat, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében, az első részben, az első 11 verset olvasom. Pál, a mi üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből, Jézus Krisztus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyámtól, és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amikor Makedóniába mentem, megkértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat, ne is foglalkozzanak mondákkal, és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének részben való elfogadására. A parancs célja pedig, ha tiszta szívből, a jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezekről, és üres fecsegésekre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy a mai napon is egybe gyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy élsz és uralkodsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy te napjainkhoz napokat toldottál. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy az elmúlt napokban, az elmúlt héten a kicsin gyermekesek együtt lehettek az ő családjaikkal. Köszönjük neked a pihenésnek az időszakát is, és köszönjük neked az elvégzett munkát, legyen az kétkezi, vagy legyen az, amit leírtunk, átgondoltunk, elmondtunk. Legyen tiéd a dicsőség. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt is, hogy nem csak napjainknak a számát növelted, hanem hogy újra és újra érthetjük, megérthetjük a te ígédet. Fájó dolog, Urunk, azt olvasni most, hogy vannak olyan pillanatok, amikor azt sem értjük, amit gondolunk, és azt sem értjük, amit mondunk. Kérünk téged most, hogy ezen az Isten tiszteleten hadd értsünk téged. Hadd értsük meg, amit te szeretnél mondani nekünk. Hadd értsük meg, Urunk, hogy a reformációnak a lényege egykor és ma nem csak egy kopogtatás volt jelképesen a Wittenbergi templom kapuján, nem csak egy nagy vitatkozás, egy nagy disputa, hanem életformálás, a megváltozott élet felmutatása. És köszönjük neked, hogy ezért ma te az ajtónk előtt állsz és kopogtatsz. Ha valaki meghallja a te hangodat, hogy megnyissa azt, és hogy te vele vacsorálj. Készítsd ennek, Urunk, jeléül ezt a mai Isten tiszteletet is. És úgy kérünk téged, hogy lélekben a múlt heti valóságos vacsora után most jöjj, kérünk, és ülj mellénk, bűnösök mellé. Jöjj mellénk, ülj mellénk, mondd el, hogy miért jöttél, hogy kiért jöttél. Mondd el, Urunk, hogy van megoldása a mi életünknek, van megoldása ennek a világnak. Van gyógyulás és van szabadítás. És hogy te türelmes Isten vagy. Erre kérünk most, így szólíts meg bennünket. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 370. dicséretünk második versszakát énekeljük el. Az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott levelében, az első részben az első és második verset olvasom újra. Pál, a mi üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Jézus Krisztus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. Fogadjuk el. Kedves testvérek, a mai napon, a mai reggelen egy új könyvéhez érkeztünk, az Új Szövetségnek, Pál apostol Timóteushoz írott levelét kezdtük el olvasni. És ebben a levélben egy atya-fiúi, lelki atya-fiúi kapcsolatról olvasunk rögtön a bevezető sorokban. Az apostol, akit Krisztus megszólított és elhívott, íme egy gyülekezetnek, az efézusi közösségnek, annak vezetőjének, pásztorának, Timóteusnak egy levelet ír. Valahogy mindig olyan szimpatikus számunkra Timóteusnak a személye, az ifjúságunkat idézi fel, azokat a napokat, amikor valaki fiatalon, ifjan szolgálhatja Jézus Krisztust. Sokan vitatkoznak és gondolkodnak azon, hogy hány éves is lehet az apostol. Az a tanító, aki Pál apostol munkatársává szegődik. Ma a Bibliával foglalkozó tudósok különböző kortörténeti adatokra, nem dokumentumokra, hanem egyéb Biblián kívüli adatokra, a nagykorúság, az ifjúság kérdésére vonatkozó adatokra úgy mondják, hogy valahogy 40 év alatt lehetett Timóteus Pál apostol munkatársa, és egészen biztos, hogy 20 évnél idősebb volt, hiszen nem vittek volna 20 évnél fiatalabb ember szolgálatra egy-egy gyülekezetben. Aztán azért is gyakran azonosulunk Timóteus személyével, mert Timóteusról azt olvassuk, hogy bátorításra szorul. Hogy az apostol újra és újra mögé áll, és erősíti, exhortálja őt, buzdítja őt nagyon-nagyon sokszor. Egy helyütt azt mondja neki az apostol, hogy senki meg ne vessen téged ifjú korod miatt, ne félj ezért, ne rettelj. Aztán azért is szimpatikus nekünk Timóteusnak a személye, mert Timóteussal kapcsolatban leírja egy helyütt a Szentírás, hogy nem csak a lelke ilyen törékeny, hanem a teste is. Sokszor úgy tekintünk a Szentírásbeli alapokra, azokra, akik Isten elhívott eszközei, minthogyha ők erős falu edények volnának. Holott egészen világosan mondja a Szentírás, hogy a mi kincsünk az egy cserépedényben van. A mi testünk az törékeny, az megrepedhet. Az én számból mindig mosolyogva fogadjátok azt, amikor orvosi tanácsul mondja neki, már hogy Timóteusnak, Pál, hogy élj egy pici borral, mert az egy kicsit megerősít téged. Az rendbe hozza a te panaszaidat, az jót tesz az emésztésednek, a közérzetednek. Ifjú lélekben és testben törékeny ember, olyan, mint mi. És jó hallani, hogy Istennek ilyen emberekhez is van szava. És jó hallani azt, hogy ilyen embereknek van vezetője. Van, aki bátorítja, van, aki buzdítja őket. Nem könnyű az a helyzet, amelyben Timóteus él. Efészus városáról most nem sokat szeretnék mondani, de az első és második században Efészus Róma után a második legnagyobb települése a birodalomnak. Róma után a második legnagyobb település. Nem egy kis faluban szolgál, hanem Pál apostol Rómában, az ő lelki fia pedig Efézusban. Efézussal kapcsolatban pedig, ha csak a Szentírást emlegetjük fel, Pál apostol missziói útja során is meglátogatja ezt a várost, és találkozik avval a mérhetetlen pogánysággal, ami megjelenik benne. Az ókori világ hét csodáinak az egyike, az Artemis vagy Diana templom, ma így kell, hogy mondjuk romjai ott vannak ennek a településnek a helyén. Azt kiabálják, hogy nagy az efészusi Diana. És tudjuk, hogy amikor az apostol elkezd prédikálni a bálvány imádással szemben, mert az ötvösök abból éltek Efézusban, hogy kicsinkek is Artemis Diana emlékeket készítettek, kicsi hordozható Isten szobrocskákat, és amikor Pál ez ellene prédikál, akkor a nép egy része megérti, hogy ez istentelenség, és az ötvösök lázadnak fel az apostollal szemben, hogy rontja az üzletüket. Hogyan lehet ilyen határozottan, ilyen karakán módon megszólalni Efézusban? Tehát nem könnyű az a helyzet, amelyről beszélünk. Sokfajta nép, sokfajta közösség, sokfajta pogányság jelenik meg Efézusban, és ezért szólal meg az apostol ennek az ifjú munkatársának, hogy kegyelem, irgalom és békesség legyen néked. Kedves testvérek, sokan úgy hirdetik a mai világot, mint a kereszténységnek az alkonyát. Sokan úgy is érzik a mindennapjaikat, hogy nagyon-nagyon-nagyon borús a minket körülvevő külső környezet. Riasztóbbnál riasztóbb információk és hírek jelennek meg ezzel kapcsolatban. Aztán a másik oldalról nem csak a kereszténység alkonyának tekintik a mi világunkat sokan, hanem az egyéni élet alkonyának is. Valahogyan mi itt a 21. században legtöbbször szomorúak, orrógatók, gyászoló emberek vagyunk. Keressük az életünknek az értelmét, keressük az életünknek a titkát. A legszomorúbb pillanatok azok, amikor azt halljuk, hogy fiatal gyermekek, 8-9 éves gyermekek is azt mondják, hogy nem akarok élni. Hogy inkább szeretnék meghalni. És sokszor ez a sokkoló vád, riasztó megfogalmazás, persze csak fenyegetés, de amikor tragédiákkal is találkozunk, akkor az ember beleborzong. Az élet értelmehez volna. Tudjátok, van két olyan nagyjából egy időben meglátogatott idős testvérünk, 90 év fölötti, akik közül az egyik ugyanilyen dekadensen fogalmazott. 90 éves elmúlt, és amikor beszélgettünk az ő életéről, akkor keserűen csak ennyit mondott, ha újra kezdhetném az életet, mindent másképpen csinálnék. És nekem egy olyan fájdalmas mondat volt, hogy az ember 93 éves korára ide jut el, hogy ő mindent bán abban az életben, amit megtett. Hogy annak nem tud örülni, hogy nem volt benne öröme, hogy újra kezdeni, hogy új esélyt szeretne. A mai nap a mai hazánkban a halálról szól, az elmúlásról. Hiába sütít csobánkán a nap, a legtöbb helyen ködösek a reggelek. És valahogyan átjárja ezen a mai napon az elmúlás az ember szívét, a halálnak a gondolata is. Nos hát, kedves testvérek, ez volna a mi életünk. Egy elhanyatló, egy halványodó, egy elmúló korszaknak a végét éljük. Ami személyes életünkben a tragédiákat látva csak dekadensen élhetünk, és egészen bizonyos az, hogy mindig és mindent uralnia kell az elmúlásnak, a halálnak. Nos, erre válaszol, hadd hirdesse Isten igéje azt, hogy az apostol Pál Jézus Krisztus reménységének az apostola. Hogy nem igaz, hogy ilyen lenne pusztán az élet. Nem igaz, hogy csak az elmúlásról kell szólnia, hanem arról, amit egy másik apostol, Péter így fogalmaz meg, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Élő reménysége lehet a keresztény embernek. élő reménysége lehet a te életednek is. Azt mondja az ige erről, hogy ez a mennyben van számunkra fenntartva. Amit mi nem birtokolunk, ami nincs ott a zsebünkben. Hadd mondjam így, amit nem lehet megvásárolni bankkártyával, és nincs ott a hipermarketeknek a polcain. De egy dolgot tudunk, hogy a reménységet félretette Isten számunkra. Olyan örökség, amire várnunk kell, de ami bennünk megfogalhat, ami a miénk lehet. Ami részben már a kezünkben van, és majd meglátjuk a maga teljességét. Kedves testvérek, élő reménységetek van. Élő reménységünk van mindannyiunknak. Olyan reménység, amely Isten ajándéka. Olyan reménység, amely megilleti a mi családjainkat, megilleti a mi gyülekezetünket, és megilleti a mi személyes életünket. Ahol ez a reménység jelen van, ott nem kerekedik felül a kilátástalanság a generációkon. Sem az idős generáción, sem pedig a fiatal generáción, sem pedig azoknak a generációján, akik reggeltől estig most dolgoznak. Ahol ez a reménység jelen van, ott nem Isten értik minden tekintetben a szépséget, az erőt, a fiatalságot. Mert tudják, hogy ezek törékeny bálványok. Ahol ez a reménység jelen van, Jézus Krisztus reménysége jelen van, ott nem állnak széttett kézzel a családi nehézségekkor, a megpróbáltatásokkor, a betegségekkor, a kudarcoktól. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz megpróbáltatás. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz betegség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz gyász, nem lesz sírás. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szenvedés. Hanem az azt jelenti, hogy van élő reménység. A tegnapi napon említettem, és hadd hozzam újra elétek, kedves testvérek, egy levél részletet, amely augusztusban jelent meg, és bejárta a világhálót. Nem szeretném pointírozni, nem szeretném színezni, elég szörnyű ez önmagában is. Idén augusztus 28-án 11 szír keresztjént fejeztek le, és feszítettek keresztre egy Aleppó melletti kis faluban. Mindegyikük egy missziói szervezet munkatársa volt, és azért maradt ott a háborús övezetben, hogy Krisztus nevében segítséget nyújtsanak az áldozatoknak. És a kockázatok elejére akkor is ott maradtak, amikor ez a híres ISIS terror szervezet elfoglalta az egész falut, és a missziói vezetőjük azt kérte, hogy menjenek el, meneküljenek, hagyják ott a települést. És azt mondták, nem tehetik, mert őket Isten arra hívta, hogy elmondják még a gyilkosoknak is az evangéliumot. A csoport vezetőjét egy 41 éves férfit, 13 éves fia megkínzásával öltek meg. A 13 éves fiának levágták az összes ujját, a kezéről és a lábáról is. Aztán utána a 8 másik missziós munkatársat arra kérték, hogy tagadják meg a hitüket. Az egyik ketten nők voltak, az egyik 29, a másik 33 éves, és ők azt mondták, hogy csak Krisztus szeretetét és békességét adják tovább, és imádkoztak, miközben a katonák megerőszakolták és megverték őket. Mikor lefejezésük előtt hadtársukkal együtt a földön térdeltek, a falubeliek mind a mi atyánkot mondták, napokig otthagyták őket a faluban, és keresztre feszítették. Testvérek, hogyan lehetséges, hogy egy ilyen történet igaz 2015-ben? Úgy, hogy élő reménysége van ezeknek a Timóteus korabeli ifjú embereknek. Élő reménységük van. Ők megértették, hogy aki engem akar követni, az vegye fel az ő keresztjét. Vegye fel az ő keresztjét. És itt nem a tövisről van szó, van tövis a mi életünkben sok. A betegségek ilyen tövisek. Éveken, évtizedeken keresztül hurcoljuk őket. Itt nem tövisről van szó. Jézus nem azt mondja, hogy mindenki hordozza el az ő tövisét. Ezt Pál kéri. És Pálnak azt mondja, elég neked az én kegyelmem. Itt keresztről van szó. A kereszt pedig tudjuk, hogy nem az apósunkat és nem az anyósunkat jelenti. A kereszt Jézust jelenti. Nem egy pici bajról van szó. De hogy megtehetjük, az azért van, mert élő reménységünk van. Élő reménységünk Jézus Krisztusban. Mikor lesz valakinek élő reménysége? Testvérek, gondoljuk végig még néhány mondat erejéig ezen az Isten tiszteleten. Nem kell messzire mennünk. Csak egy picit kell várnunk, és vagy előre olvastunk az igét, olvassátok majd el otthon ennek a szakasznak a folytatását, a bevezetést és a folytatást is. Pál a saját élettörténetét mondja el. Azt mondja, hogy úgy történt az én életemben, hogy én Krisztus ellensége voltam. Ebben az igében Timóteusnak felidézi, evel bátorítja. Én magam is, illetve minden lelkipásztor ezt az igét legalább egyszer személyesen el kell, hogy mondja, amikor a lelkészé szentelése történik, hogy a bűnösök között első vagyok én. Azt mondja az apostol, én így kezdtem az életemet, hogy a bűnösök között az első voltam. Lukács, Pál apostolnak a barátja, munkatársa, amikor jellemzi az ő testvérét, akkor nem finomkodik, hanem azt mondja Saulról, hogy pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, börtönbe vetette őket. Ezt Pálról a barátja írja. Sőt, azt is elmondja, hogy az öldökléstől lihegett az Úr tanítványai ellen. Ezt is a barátja írja Saulról, mert ez az igazság. Ne gondoljátok, hogy új dolgok jelennek meg a nap alatt. Ekkor és ma ugyanaz történik. Ugyanaz az indulat, ugyanaz a gyűlölet, ugyanaz a vallási megszállottság. Ugyanaz. Azt mondja Pál, ilyen voltam, a bűnösök között első voltam én. És tudjátok még mit mond el az apostol? Hogyha Pál, Saul, Pál életre tekintünk, azt mondja, hogy emiatt nem volt lelkiismeret furdalásom. Nagyon sok ember úgy kerül közel Istenhez, hogy belül valami mocorok, hogy valaminek változnia kellene, hogy nem érzem jól magam, nem akarom én azt elfogadni, amit beszélnek a keresztjének, a munkatársam, a barátom, a testvérem, a lelkipásztor, akit a múltkor hallottam, egy keresztelőm, vagy a temetésen, nem akarom én ezt elfogadni, valahogy kiszorítanám az életemből. Pál azt mondja, hogy nekem még ráadásul lelkiismeret furdalásom sem volt. Mert meg voltam győződve a saját magam igazáról. Hogy lett élő reménysége? Ezt is elmondja az apostol. Úgy, hogy megjelent nekem Krisztus. Hogy nem volt semmi előzménye. Egyszer csak mentem az önteltségemben, mentem a magam haragjával, keserűségével, vádaskodásával, és egyszer csak megjelent nekem Jézus Krisztus. Hirtelen láttam valami fényességet, hallottam egy hangot. Azt mondja Pál, hogy nem szabad kétségbe esned, neked sem. Ne gondold azt, hogy a másik embernél hatékonyabban munkálkodik az Isten. Ne gondold azt, hogy ehhez valami fajta előképzettség kellene, hogy találkozz az Istennel. Ehhez nem kell előképzettség, hanem az kell, hogy meglásd, lelkileg halott vagy. Mint akiknek nincsen reménységük. Pál elmondja, hogy az Istennel való találkozása, a bűnös létből való szabadulása Isten kegyelmi munkája. Kizárólag Istené, nem emberé, nem előkészületeké, nem valami fajta rituálé gyakorlásáé, egyedül Istené. Pál semmit sem tett Isten kegyelméért. Nem érdemelte meg azt. Ezért kegyelem. Ezért elsöprő erejű. Ezért bátorító. Ezért ad reményt nekünk minden körülmény közepette. Amikor visszatekint az apostol az ő életére, a Galatákhoz írott levélben, az első rész 15. versében, akkor azt mondja, de úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát. Nos hát, ez az, ami a reménységünknek az alapja. Hogy Istennek úgy tetszett, hogy kinyilatkoztassa bennem az ő fiát. Nem az ember munkája ez. Isten akarata, Isten döntése. És innentől kezdve, testvérek, ez nem elmélkedés, nem egyfajta gondolkodás, nem egyfajta nagy vita. Itt az apostol azt mondja, hogy sokan itt beszélgetnek vitákról, vitatkoznak, meséket mondanak, nemzetségtáblázatokat olvasnak. Hogyha előveszünk néhány kommentárt, akkor nagyon pontosan meg lehet határozni kortörténetileg, hogy melyik könyvekről van itt szó, de azt se értik, amiről beszélnek. Az apostol azt mondja, nekem és neked, akkor és attól van reménységed, hogy megjelenteti Krisztust az Isten benned. És ez Isten válasza erre a világra. Ez Isten válasza a mi életünkre. Ez Isten válasza a bűnre, hogy megjelent és megjelenik újból Jézus Krisztus. Az apostol így foglalja össze az ő reménységét, és ezzel bátorítja, ezzel erősíti Timóteust, és ezzel erősíti a mi gyülekezetünket is. Jól lehet előbb őt káromló, az övéjét üldöző, erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem, de bőségesen kiárat rám, ami Urunk kegyelme, és a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel jelentez meg. Testvérek, ezért van reménységünk. És ezért a mi reménységünk, élő reménység, ezen a mai napon is. Jól tudták ezt a mi őseink, Szűcs Ferenc professzor urat, számtalanszor idéztem már előttetek, hogy amikor a reformációra tekintünk, akkor a reformáció sok-sok egyedül kifejezésében megjelenik az igazán református reformátori, az egyedüli vigasztalásról szóló bátorítás, a reménység evangéliumának felmutatása. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, mely mi reánk bizatott. Amen. Válaszoljunk fennállva testvéreim az ígére. 46. zsoltárunkat keressük meg, 46. zsoltárunk első verszakát énekeljük Istennek erről a reménységéről. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Sokszor úgy látjuk és úgy tapasztaljuk a mi életünket, mint ahogyan a zsoltáríró, és később a reformátor is megfogalmazza, mondja, hogy sok-sok minden háborog, zajlik körülöttünk, sok-sok mindent elvehetnek tőlünk, hitvest, gyermeket, pénzt, vagyont, de a diadal, a tiéd Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő benne mutattad meg szeretetedet, őt halálra adtad a mi bűneinkért, és feltámasztottad a mi megigazulásunkért. Köszönjük, hogy benne lehet a mi reménységünk, egyedüli reménységünk, élő, hervadhatatlan, szeplőtlen reménységünk. Imádkozunk hozzád, Úrunk, azokért, akik most megpróbáltatások közepette vannak, akik sírnak, akik gyászolnak. Imádkozunk hozzád azokért, akik megbetegedtek. Imádkozunk hozzád azokért, Úrunk, akiknek a környezetében, családjában hordoznak betegséget. Te mutasd meg hatalmadat, és add a minden körülmények közepette megjelenő élő reménységet, Jézus Krisztust. Köszönjük neked, hogy ez valóság, és nem csak Pál életében jelent valóságosan, hanem megjelent a mi életünkben is, és köszönjük neked, hogy ez a te személyes, egyedüli döntésed. És köszönjük, hogy a te akaratodat nem változtattad meg, akaratod pedig az, hogy minden ember megismerjen téged, és az üdvösségre eljusson Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ez valódi, boldog evangélium, örömteli hír számunkra is, amit megoszthatunk másokkal. Imádkozunk hozzád, Úrunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Úrunk, azokért a keresztényekért, akik most is a mai napon is csak félbe, bújva jöttek össze, akik reszketnek és remegnek, akik bátorításra és imádságra szorulnak újra és újra. Kérünk, értük is, hangozzék közöttük az ő saját nyelvükön a jó hír, az evangélium, Jézus Krisztus üzenete. És azért is könyörgünk, Urunk, hogy az ördögnek minden munkáját rombold le közöttünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akiket az elmúlt napokban öröm, lehetőség ért, hadd, hogy jól tudjanak gazdálkodni azokkal a talentumokkal, amelyeket kaptak. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most Tiki csendes imádságát mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvérek, engedjétek meg, hogy megköszönjem elmúlt heti minden segítségeteket, munkátokat és adományatokat. Köszönöm szépen azokat az adományokat, melyel az erdőkertesi református templomot támogathatta és támogatja a mi gyülekezetünk. Csobánkáról 22.700 forint érkezett, legyen isteni a dicsőség. Testvéreim! Megjelent áldásbékességünk újsága, szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki a költségekhez szeretne hozzájárulni, 800 forinttal tudja ezt megtenni. Meghívók vannak előttünk, november 7-ére és 21-ére hív bennünket a Szentendrei Református Gimnázium, elsősorban azokat a gyermekeket és szülőket, akik jelenleg negyedik osztályban járnak, mármint a gyermekek, és szeretnének tovább tanulni a Szentendrei Református Gimnáziumban. Nyitott kapuk alkalom november 7-én és 21-én lesz. November 9-én egy ritka, egészen ritka alkalomra mehetünk el a budai református gyülekezetbe, a Szilágyi Dezsőtéri templomba. 18 órától egy előadás, és 19 órától pedig egy ünnepi koncert lesz Husz János halálának 600. évfordulójának évében. Egy 15. századi cseh nyelvű huszita énekekből megfogalmazott est lesz. Hát edzeni kell magunkat hozzá, ráadásul cseh nyelvű lesz, 15. századi reformátor, ugye Husz János előreformátor volt, az ő fordításaiból és középkori dallamokból protestáns szövegű énekeknek az alkalma lesz. November 15-én, 15 órakor Tinnyén lesz Csoba Áron lelkipásztor beiktatása, erre is hívnak és várnak bennünket a testvérek, és ezen az estén pedig egy másik, más jellegű zenei alkalom lesz a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában, orgona hangverseny, Pál úr János református orgona művész szolgál november 15-én 18 órakor. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz, imaóra Pomázon, énekkari próba 18 órától Pomázon, kedden 18 órától Bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor presbiteri Bibliaórát tartok Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaórán lesz Csobánkán, pénteken 7 órától ifjúsági Bibliaóra. jövő héten szombaton 15 órától jótékonysági hangverseny lesz református templomunkban Pomázon. Közöttünk szolgálnak a Teleki Vattai Művészeti Iskola vegyes karának tagjai, a Pomázi Szent Cecília énekkar és a Budapest-Pozsonyi úti hálaadás református kórus, és természetesen ennek az alkalomnak a házigazdája, gyülekezetünk számos kórusa. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Jövő héten vasárnap, november 8-án istentiszteletünk lesz Csobánkán és Pomázon, 15 órától pedig gyermek délután tartunk Pomázon, és presbiteri gyűlést is. Szeretettel hívjuk és várjuk ezekre az alkalmakra is testvéreinket. A gyermek délutánról és a jótékonysági hangversenyről néhány apró szóróanyagot is hoztunk. Kérem, hogy vigyük magunkkal. Ugyanígy vigyük magunkkal az énekünket is. Jó hír, hogyha bekerül a mi énekeskönyvünkbe, vagy bekerül a mi bibliánkba, hogy erőt tudjuk venni még egy-egy alkalommal. Éva néni szeretném még megkérni arra, hogy néhány mondatban szóljon gyülekezetünk gazdálkodásáról.
Kedves testvérek, most is, mint mindig, Isten iránti hálaadással tájékoztatlak benneteket, hogy október hónapban 73.200 forint versenypénz volt, egyházfenntartói járulék 9.000 forint volt, és a hálaadás Isten tiszteleten az októberi hálaadás szokásos napján 166.000 forint volt. Mindenért Isteni a dicsőség ezért is.
Amen. Köszönjük szépen Éva néninek a munkáját. Kedves testvérek, záró énekünket keressük meg. 393. dicséretünk lesz záró énekünk. Énekeljük el mind a két verszakát ennek az éneknek. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, így kezdődik a 393. ének.
Thank you.
reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra!